Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. A barátságról, a becsületről, a fiatalokról és a szerelemről, a szülőktől kapott múltbéli terhekről és reflexekről, továbbá egy csodaszép színről és a művészet erejéről is szó lesz. Az Ultramarin című regény írójával, Fini Petrával, Olá Andrea beszélget.
Egy idézettel kezdünk már is.
Van benne pár percnyi pucér rész. Ráadásul a Catherine Spack játszik a filmben, aki olyan szőke, mint a hajnal. Ha a bőre is hajnalszőkén ragyogna, és ha pont ő pucérkodna, az maga lenne a mennyország. Álmodnak a hormonok. 2 forint a legolcsóbb jegy arra a helyre, amit Kelemenék úgy hívnak, úttörő páholy. Persze később lehet cserélgetni a helyeket, kifogni valami drágább széket, ügyesen helyezkedni, de annak a 2 forintnak meg kell lennie fejenként, és nekik most semmiük sincs.
Fini Petra vendégem itt a Könyvben utazomban, és azt kértem, hogy azt a részt olvasd föl a könyvedből, ami a keletkezés történetehez hozzátartozik. Mesélsz arról, hogy hogyan született meg ennek a regénynek az alapgondolata, és hogy ennek a résznek milyen szerepe volt benne?
Igen, ez egy teljesen családi sztorira épül. A bátyámnak Moron van szülője, ahova nagy családilag és barátilag leszoktunk járni mindig szüretelni. A leglelkesebb szüretelő apukám. Apukám 51-ben született, 68-ban volt érettségi előtt álló diák, és a Rákóczi Ferenc gimnáziumba járt, és apu szüretelés közben is, amúgy is, nagyon-nagyon szeret anekdótákat mesélni, elég jó sztori mester, és mindenki tátott szájjal szokta hallgatni, és az egyik ilyen sztoria egy olyan történet volt, ami azt mesélte, hogy hogyan szereztek mozijegyet egy olyan filmre, amiről az a hír járt, hogy vannak benne pucér részek, vagyis némi mesztelenkedés nyilván, ugye akkoriban, amikor ő volt 18 éves kortájékán, nehezebb volt mesztelen jelenetekhez, képekhez hozzájutni, nem úgy, mint manapság, és ez egy ilyen nagy kihívás volt. Kicsit meglepődtem, mert egy nagyon joviális, visszafogott bácsika manapság apukám, tehát hogy ő fiatal korábban ilyen dolgokat művelt, és olyan fűszeresen, meg nem is tudom, elevenen mesélt el a történetet, szóval rögtön ott volt előttem, ahogy ők ott elindulnak a barátjával, és sakkozással gyűjtenek pénzt arra, hogy legyen mozijegyre pár forintjuk. Nagyon ügyesen sakkozott az egyik osztálytársa, később egyébként operaénekes lett. És ez tényleg így történt, hogy szimultán sakkozott. Ugye manapság már annyira nem divat, de például az én gyerekkoromban még volt ilyen, hogy a Városmajorban, de akár a Városligetben több helyen, parkokban sokan sakkoztak, sokan oda álltak körüljük és kibicelték, szóval ez egy ilyen nagyon jó kis közösségi élmény volt. És ez volt az első történet, ami így elindított bennem valamit, hogy jé, végül is apukám pont akkor volt fiatal, 1968-ban. Ugye fordulópontnak nevezhetjük ezt az időszakot, amikor a kamaszok az identitásukat, a felnőttségüket megképzik magukban, de közben meg a 68 amúgy is egy érdekes év, és hogy milyen lenne feldolgozni ezt az időszakot egy kicsit ilyen személyes mikroperspektíven keresztül, illetve társadalmi, vagy akár európai perspektíven keresztül. Nyilván itt én csak Prágáig tekintek ki, mert ott ez egy ilyen fontos dátum volt, de ennek pici hatása volt Magyarországra is, de igazából a visszajelzések alapján meg én is azt gondolom, hogy a történet az korszaktól függetlenül olvasható, tehát nagyon sok mai fiatal is olvasta, és az idősebb generáció tagja is azt mondják, hogy ez akár most is játszódhatna. Tehát fiatalnak lenni mindig is nehéz volt, és gyönyörű nyilván. Hasonló kihívások voltak nagyjából akkoriban is egy kamasz előtt, mint mostanában.
Bár talán kevésbé terheltek a saját szüleik történetével,
igen,
nem?
Igen,
tehát, hogy
igen.
Éppen amikor becsuktam a könyvet, akkor az jutott eszembe, hogy azért ma egészen másként lázadnak a fiatalok, és nyilván benne van mindez, amit otthonról hoznak, de hát nem ilyen sérülések, nem ilyen traumák. Külön-külön minden szereplődnek, nagyon nehéz a családi körülménye, nem?
Igen, tehát nagyon különféle társadalmi osztályból meg háttérrel rendelkeznek ők, a főszereplők. Ugye a főszereplők azt jelenti, hogy 3 fiú és 2 lány történetét mesélem el. A 3 fiú egy nagyon-nagyon szoros barátságot ápol egymás között. Kelemen, Belfigor és Tömpe, akik véletlenszerűen ismerkednek meg az általános iskolában, egymásért kiállva és harcolva, de ez nem evidencia, hogy ők jobban lesznek, mert főleg akkoriban, tehát sokkal erősebb volt a klikkesedés, még manapság talán az osztályok közötti átjárás az azért elfogadottabb, bár nem hiszem, hogy annyival jobban változott ez, de akkoriban azért ez nem volt evidencia, hogy adott esetben a 60-as években a Belfegornak ugye egy vezető párt funkcionarista az apukája, és az ő fia barátkozik egy olyan emberrel, mint a Kelemen, akinek viszont hívő az anyja, és járnak templomban még akkor is, hogyha itt titkosan meg néha váltogatva, hogy egyszer egyik templomba, egyszer a másikba, és nyilván nem az 50-es években vagyunk, amikor ezt úgy direktben üldözték, de azért ennek még volt egy stihje, tehát hogy nem volt egyértelmű például, hogy felveszik mondjuk a Kelement egyetemre, volt benne némi rizikó, és azért ezt nem kellett nagy dobra verni, úgymond, még ha mondjuk az a jelenet, amikor feljelentik egy festmény miatt, ami előtt imádkozik a Vilma, a Kelemen anyja, az mondjuk az 50-es években jóval rizikósabb lett volna, és az állambiztonság nem így kezelte volna a témát, de azért megvolt a maga veszélye, és két ilyen gyerek mégiscsak jó barátságot köt. Egyrészt a barátságok dinamikáját szerettem volna ezzel bemutatni, hogy ez tényleg nem befolyásolható sokszor, nem is úgy, mint a szerelem, de hogy sokszor az intellektuális és érzelmi kémia az nem azon múlik, hogy ki honnan érkezik, és hasonlóan a szerelmi vonalnál is van egy erős különbség azok között, akik szerelembe esnek, ez már-már szintén Rómeó és Júliás, tehát hogy elképzelhetetlen, hogy a Gizi, aki rengeteg fiúval lefeküdt, nyilván ennek is megvan az oka, hogy miért egyáltalán csak gondolati szinten is elképzelhető legyen, hogy a Kelemennel jóba legyen, vagy szerelembe essen, aki meg egy kifejezetten régi vágású, ugye katolikus családba származó, a hitre, erkölcsökre épülő világból érkező valaki. És közöttük mégis elindul egyfajta intellektuális, érzelmi, és talán tehát sokkal mélyebb dolog, mint egy szimpla szerelem. Tehát ez is cél volt bemutatni. A mai világban, amikor ilyen nagyon instant és eldobható kapcsolatokkal találkozunk, szerelem és barátság terén is sajnos, vagy akár munkahelyi kapcsolatok, vagy bármit, hogyha nézünk, hogyha már picit nem működik, akkor mint a lukaszcipőt így a sarokba dobjuk, és veszünk egy újat, hogy tartós és sokkal erősebb kapcsolatot mutassak be. Tehát ami a Kelemen és a Gizi között kialakul, vagy akár a három fiú barátságában, az valahol ezt a kikezdhetetlenséget szeretné bemutatni, ami talán a 21. században egyre ritkább. Tehát ebből szempontból ez egy régi módi történet, én azt gondolom.
Hát és a féltékenységnek nagyon nagy jelentősége van a könyvedben, ha már a szerelmi szárról beszélünk, az pedig szintén örök, hogy ott többen is vannak, akik féltékenyek a szerelmesekre. Viszont ha még a szülőkre vagy a hozott terhekre, vagy ki mit cipel, kérdésre visszatérünk, van, amitől úgy kell félni, hogy tudom, hogy félni kell, mert a rendszer, de van, amitől meg azért félnek, mert a szüleik is féltek. Vannak ilyen kódolt félelmek, és ezek valószínűleg már most nincsenek.
Hát ez ugye manapság divatos szóval, vagy ilyen pszichológiai szakkifejezéssel szokták azt mondani, hogy a séma vagy mintázatok átírása erre. Azért nagyon nagy érettség kell, és kevésbé van lehetőség szerintem, és azért nem mindig ennyire tudatos az ember, és ösztönösen krízis helyzetben én azt gondolom, hogy a szülei által mutatott mintához, meg példához nyúl. Nehéz abból kilépni, hogy adott esetben a Kelemen esetében ugye az ő anyukája megjárta a gulágot, aminek meglepő módon ő sokat tud a részleteiről, meg a környezetében is nagyon sok mindenkinek mesél a Vilma. Nyilván ez nem volt evidencia, tehát erről nem lehetett mesélni, ez egy teljesen tabu dolog volt. Ebből a szempontból Vilma tabu törő teljesen, és áthágja a szabályokat, ezért is vonza annyira magához a fiatalokat. Tehát ő egyszerre nagyon éretlen, én azt gondolom, mert egy picit azért ilyen érzelmi lehasításban is él, mint hogyha meg sem történt volna vele a táborban átélt sok-sok rossz dolog, bár nyilván vannak maradvány szokásai, meg furcsa dolgok, amiket onnan örökölt meg, de így próbálja magát egy ilyen második fiatalságba konzerválni. Tehát én azt gondolom, hogy azért is találja meg ilyen jól a hangot a fiatalokkal, meg teljesen természetes, hogy mint a barátnőjükhöz, vagy egy haverhoz fölmennek reggelizni, kajálni, és elmesélnek neki olyan dolgokat, egészen titkos dolgokat, ugye a Gizi például, amikor teherbe esik, és az abortusz bizottság elé szeretne menni, amit másnak nem. de hogy azért Vilma sem dolgozta fel feltétlenül a fájdalmait. Tehát amivel küzdenek ezek a fiatalok, az, hogyha jobban belegondolsz, a szülők esetében, ugye van alkoholista szülő, az megint csak érzelmi elakadás, tehát fel nem dolgozott probléma, gyászába beleragadt szülő, a pásztorok szülei, vagy akár a ninának az anyukája, tehát rengeteg olyan felnőtt, aki nem végzett el bizonyos feladatot, igen, lelki feladatot, és ez a gyerekekre marad valahol. Igen. Tehát ők az áldozatai ennek, vagy próbálják továbbvinni ezt a kényszerterhet, nyilván nem önszántukból csinálják ezt, és ez az igazi kihívás, annak ellenére, hogy nekik papírforma szerint az lenne a feladatuk, hogy azt nézzék, hogy melyik klubba vagy házi buliba lehet egy jó kis zenét hallgatni, ez lehet egy nem tudom, ilyen kalóz Beatles lemez, vagy lehet valami olyan együttes, aki még akkoriban ugye vegyesen énekeltek angolul és magyarul, az később jött, hogy az ifjúsági parkban most nem tudom, milyen ruhába jutnak be, vagy kit hallgatnak meg, vagy mennyire hosszú a hajuk, vagy rövid a szoknyák, tehát ez lenne a feladatuk, és nem az, hogy a szüleiknek az el nem végzett élet feladatát bogozzák ki, vagy oldják meg. Tehát ez is egy ilyen plusz dráma a történetben.
Vilmáról egy picit beszéljünk, és hoztam neked részleteket a könyvből, amiket kicsippentettem, hogy megmutassuk, hogy milyen szép szöveg ez, amit írtál egyrészt, másrészt pedig, hogy mennyi-mennyi történet van a regényedben, tehát hogy itt van ez az öt fiatal, akit végigkísérünk, de hát nem is tudom, egy városnyi ember van egyébként ebben a regényben. Jó, Vilmáról felolvasod ezt a részt, és aztán beszéljünk az ő megküzdési stratégiájáról.
Vilma néniről azt kell tudni, hogy ő ajtót bizony soha be nem zár, hiszen annyit volt bezárva az oroszoknál. Csontsoványra dolgoztatták a táborban, azóta sem bírja visszaszedni, 10 éve nem tért magához a teste, meg persze a lelke sem az éhezéstől, az útépítéstől, lapátolástól. Még ma is maradtak a táborból furcsa szokásai, WC-papírt rejteget az ágya alatt, meg szappant, álmában azóta is hangosan szürcsöl és nyel, mint a táborban, ahol éjszakánként zengett a barak az álmukban zabáló éhes raboktól. Pedig ők aztán valódi késvillás család voltak, igazi polgári söpredékek, röhög mindig magukon. Én úgy vagyok tele a halállal, hogy közben majd kidurranok az élettől.
Téged ebben mi izgat legjobban? Ez a túlélés?
Igazából a krízis helyzetbe került emberekről szeretek írni, és azt megvizsgálni, hogy hogyan tudnak talpra állni. Tehát ez valószínűleg egy ilyen érdekes jelenség a könyveimben, mert ez visszatér, ez lehet depresszió, lehet gyász, lehet nehéz bántalmazó kapcsolat. Tehát egy olyan helyzet, ami lelki kihívás elé állítja az embert, és egy extrém koncentrált bátorságot, erőt vagy életenergiát igényel az ő részéről továbblépéshez. Ennyire részletesen még a gulágról nem írtam. Nem. Ez egy új dolog volt, ehhez a legnagyobb inspirációt az Émésznek a Találkozások háza című könyve adta, aztán nyilván a további utána olvasások is meghozott történetek. Ezt pont a múltkor meséltem egy író-olvasó találkozón, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert nyilván, mivel történelmi fókuszú könyveket írok, ez rengeteg kutató munkával jár, ez egy dolog, de amitől gazdagabb és színesebb az adott könyv, az az, hogy sok ilyen oral history történettel keresnek meg, vagy ajándékoznak meg, és ezeket be tudom építeni a könyvbe, és egy picit az ilyen el nem mesélt memoárban, meg nem jelent naplóban megjelent történetek felbukkannak ebben a könyvben, és emlékezni lehet ezáltal bizonyos nehéz sorsú figurákra, vagy amiken ők keresztül mentek, és ettől lehet talán egy kicsit gazdagabb a történet, vagy elevenebb.
De hogyan vagy az emberi kegyetlenséggel? Ez mindig meglep ez engem, hogy tele van szépséggel a könyved, és azért az emberi állatiasság az nagyon sokszor ott van. Tehát, hogy itt, ahogyan bántják egymást a fiatalok a katonai iskolában, ahogyan megalázzák a másikat, ahogyan vízbe nyomják a fejét, sok fájdalom van azért ebben a könyvben is.
Hát ez sajnos egy létező dolog, tehát, hogy én nem szeretem így homokba dugni a fejemet, mert a mai mindennapjaink meg valóságunk része is, tehát erről akár a gyerekeim is mesélhetnének, hogy iskolában miket tapasztalnak, hogy egymással hogyan bánnak gyerekek. Ami izgat ebben a dologban, hogy ha kegyetlenséggel is találkozunk, akkor mi a mi válaszunk. Azért nagyon erős ebben a könyvben is az ottlik párhuzam. Nem akartam túl intenzívvé tenni, de azért erős, mert hogy ottlik is ilyen komoly erkölcsi kérdéseket tesz föl, és megadja válasz lehetőségeket, és az olvasón múlik, hogy melyik útra lép. Tehát a három főszereplője által az ottlik is, én nem annyira lemásolva, de valamennyire ezt próbáltam sugallni, hogy a legborzalmasabb és legkegyetlenebb helyzetben is megvan a választási lehetőségünk az emberi és a humánus utat választani. És talán ezért válik a legszimpatikusabb szereplővé Kelemen, meg valahol Vilma is, ugye tőle hozza ezt a mérhetetlen humanitást a Kelemen, amivel mindig a legerősebb, legjobb, legszolidárisabb gesztusokat találja meg, már néha túlságosan is, tehát az önmaga kárára, de abszolút az emberek lelki, mentális és fizikai védelmében. Tehát ő egy kicsit egy ilyen hős, hétköznapi hős figura, azt hiszem, és ebből a szempontból olyan, mint egy mesefigura valahol.
A következő egy új idézet lenne, egy új témakör, ami nekem nagy kedvencem. Elolvasod?
Ha lenne izzó árnyalat, ami nem vörös, ez a szín lenne. Mert az ultramarin valójában paráskék. Nina a száradó tempera képeket nézi, a szekrény és az állvány közé kifeszített madzagról lógnak le, mindegyiken a kék integet, a kék kérdez, a kék felel, csakis a kék beszél.
Hogyan alakul, hogy az egyik regényhősödnek ez a szín lesz a kifejező eszköze lényegében, és az egyik legszebb, amit az utóbbi időben olvastam, hogy paráskék. Ez nekem nagyon tetszik.
Tied? Abszolút. Hát mert nagyon eleven kék, hogyha belegondolsz, hogy egy ilyen kobaltkék, de még a királykékhez képest is egy ilyen sokkal tüzesebb, mélyebb, intenzívebb kékről beszélünk. Ennek is viszonylag triviális oka van. Kettő, az egyik, hogy én magam nagyon szeretem az ultramarin kéket, és nem csak Yves Klein képei miatt, hanem amúgy is keresem. Erősen képzőművészeti beállítottságú vagyok, magam is az iparművészetire akartam menni, tervezőgrafikusnak, és imádom ezt a színt, nyilván az egyiptomiak miatt is, ez egy drága festék amúgy, tehát ugye a lapis lazuli porából készül, és egy nagyon-nagyon drága pigment színről beszélünk, a középkorban is használták, nyilván a Mária kék is hasonló volt, tehát többféle jelentése van az égnek és a szabadságnak is ilyen értelemben, tehát rengeteg jelentés árnyalattal bír, és van még egy teljesen triviális oka, hogy az én nagynéném, aki a Böszörményi úton lakott pont ugyanabban a lakásban, ahova Belfegort képzeltem, és egy műterem lakása volt, és én nagyon sokat jártam hozzá rajzolni, és tanított rajzolni, meg festeni, neki volt a kedvenc színe az ultramarin kék, és őrzök tőle egy nagy festékporos üveget, ami úgy néz ki, mint az ilyen régi gyógyszeres üvegcsék, csak mondjuk ekkora méretben, és ő festett minden fát, meg teljesen olyan táj elemeket és dolgokat kékre, amire nem gondolnánk, hogy lehet akár kék is, és egyfajta ilyen rebelis festőművész volt, és egy picit rá is emlékezve lett ez a szín.
Mi mindent kell elrejteni ennek a srácnak, Belfegornak, amit a kékkel elmondhat. Ő neki van a legnehezebb helyzete, és talán ő lehetne a legszerencsésebb is, mert a körülményei, az apja múltja adottak ahhoz, hogy ő jól éljen, és jól érezze magát a bőrében, ehhez képest ő a lelkileg a legnehezebb helyzetű.
Igen, tehát ő egy kiváltságos helyzetben van, egy magas pártpozíciót betöltő apukája van, de nem ez a klasszikus elv nélküli, csak profit miatt, vagy előnyök miatt kommunistává vált valaki, az ő apukája, nekem a nagypapám volt ilyen egyébként, tehát az ő apukája partizánként kezdte, antifasisztaként harcolt, és tényleg illegális kommunista is volt, valóban hitt az igazi elvekben, tehát ő abszolút szeretetből, szenvedélyből lett kommunista, és mint katona ember van egy egészen különleges tartása, tehát benne is van egy nagyon erős erkölcsi tartás, ebből a szempontból egy picit párja Kelemenéknek, még akkor is, hogyha más dimenzióban mozog ez a tartás, és azért az apukának is nagyon komoly ilyen személyiségfejlődésen kell keresztül menni. Tehát egy ilyen rideg, távolságtartó, nagyon magas elvárásokat támasztó fiával szemben, és csak teljesítményen keresztül értékelő szülőből kell egy kicsit meglágyulnia és emberibbé válnia. De hogy kivételes helyzetben van a Belfegor, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy talán az ő helyzete a legnehezebb, és kényszerül arra, hogy egy nagyon furcsa ilyen kettős életet éljen, és befelé kezdjen el élni, kommunikálni. Tehát, hogy igazából a naplóírásba is azért kezd, mert hogy nem tudja kinek elmesélni az ő identitás keresésének a különféle fázisait, lépéseit, és ahogy az iskola határomban, ugye a medve, így a, nem tudom, a Trieszti öbölbe képzeli magát, ő Velencébe képzeli magát, ez a velencézés, amikor így kvázi elrepül egy a fantázia egy ilyen különleges csücskébe, ahol minden úgy történhet, ahogy ő szeretné, vagy szebben, vagy máshogy, vagy ő alakíthatja egy kicsit a dolgokat, van ráhatása erősebben a dolgokra, és ez egy picit megváltozik azzal, amikor Ninával kialakul közöttük egy nagyon szép kapcsolat, levelezésként indul, és aztán egy valódi kapcsolat, de valójában ez is menekülés. Tehát ő egy ilyen folyamatos menekülésben van, nem nagyon tud szembesülni a valósággal. Alkatilag egy törékeny, tehát egy, az intellektusa is, nem tudom, ilyen nagyon furcsa génekkel bír, hogyha úgy vesszük, meg lelkileg is sokkal érzékenyebb, mint más, tehát nem is biztos, hogy tudna úgy szembesülni a valósággal, meg nehéz is egy ilyen apa mellett, aki hát ilyen istenségként magasodik fölé.
És aki azt várja tőle, hogy igazi férfi legyen, és pedig igen, ő igazi ember akar lenni, igen, ezért ez nagy különbség.
Igen. A katonai iskola ötlete, hogy ott majd igazi férfi lehet belőle, az a Belfagort összeroppantja. Tehát igazából ott kényszerül egy olyan helyzetbe, amivel önmagát árulja el, és ezt az önárulási sebet soha nem tudja begyógyítani. És ez elkezdi belülről métejezni, ami nagyon komoly töréseket okoz, és az egész a regény szereplőinek a nagyon szoros kapcsolati rendszerében, mert ők azért kicsit ilyen bandázva, falkázva élnek együtt, komoly repedéseket okoz.
Az Ultramarin című regényírójával, Fini Petrával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a könyvnél, azonnal jövök.